a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, hogyha január, akkor átlátszó hangú zenei fesztivál, és itt van a vonalban Grillus Samu, aki a fesztivál egyik alapítója és kurátora is. Szia, boldog új évet!
Szia! Mindenkinek boldog új évet kívánok én is!
Mindig zavarba vagyok, amikor ezt így artikulálni kell olyanoknak, akik esetleg véletlenül nem ismerik magát a fesztivált, vagy a műfajt, hogy mi is az az új zene, és akkor szoktuk mondani, hogy hát ez kortárs, de a kortársnál is egy kicsit újabb, hiszen minden kortárs, ami most készül, született azóta, tavaly óta, erre van a pontos a definíció, vagy ugyanúgy megpróbáljuk érzékeltetni a hallgatóknak, hogy mire is számíthatnak.
Hát végül is az új zenét azt mi ugye műfaji meghatározásként mondjuk, és itt az egyfelől kortárs, másfelől nem kortárs. A két ok, az egyik az, hogy minden, ami most történik, tehát ami a mi korunkban születik, az tulajdonképpen kortárs, kortárs popzene, kortárs, ez kortárs, az kortárs. Miközben az új zene, mint jelző, ezt végül is már Bartókék is használták. Ugye Bartók Kodály Doknányi, mint tagjai voltak az új zene nemzetközi társaságának, amit azt hiszem 1923-ban alapítottak Salzburgban. Aha. Tehát ez már több mint 100 éves, és ők ezt a kifejezést használták arra az újfajta esztétikára, amiben az végül is az avantgárd lelkület az akadémikus zenében, vagy hogy nevezzük ezt, komoly zenében megszületett. És ezt azóta is végül is használják. Valahogy Magyarországon, ugye, ahol ez az egész új zenei forma, ugye Bartók darabjait is az 50-es években nagyon szűrve lehetett, csak a népzenei dolgokat lehetett játszani, és tehát, hogy végül is a két totalitárius rendszer az nagyon erősen elnyomta ezt az egész irányzatot, és aztán ez az új zenei stúdió valahol megint ugye új zene, de hát akkor egy kicsit, vagy akkor kezdődött, hogy ez visszajött Simon Albert és a Sári Jenei Vidovszky és az egész társaság. Ötvös Péterről ne feledkezzünk meg, aki azért idén a hiányával is nagyon fontos, hogy a fesztiválon hogy fog megjelenni, ugye lesz az utolsó operafilm, mint azt te nagyon jól tudod, és hát sok minden, ahol szeretnénk gondolni rá. Szóval, hogy az új zene műfaja az itt, az végül is így. A mi újdonságunk az, vagy mi újításunk ebbe a dologba, az csak annyi, hogy az amúgy németben és angolban meglévő kifejezést a műfaj megjelölésére, hogy új zene, ezt elkezdtük magyarul egy szóba írni. Uh-huh. Ahogyan a régi zene, ugye, ami a klasszika előtti zene, régi zene, azt is így írjuk, és az új zene, ezt Fazekas Gergely zenetudós mondta, hogy tulajdonképpen ezt így kéne írni. És akkor a fesztivál születésekor ezt így indítottuk el.
Na jó, akkor ezt is a Gergőnek köszönhetjük. Annyi minden más. Jól van. Figyelj, emeljünk ki egy-két fontosabb highlightot. Nyilván nagyon nehéz neked, mint alapító kurátornak rangsorolni a dolgokat, de azért itt mindig annyira izgalmas dolgok vannak, amik szerintem az alapvetően más fókuszú vagy más érdeklődésű hallgatókat is nagyon vonzhatja.
Minden esetre ugye ez az átlátszó hang, az azért is átlátszó hang, hogy tulajdonképpen megpróbálunk egy olyan transzparenciát teremteni, hogy műfajnak a falai azok is átláthatóvá váljanak, és nagyon sok olyan dolog van, amit különböző más zenei vagy művészeti irányzatok iránt érdeklődő fogékony közönség nagyon könnyen vagy örömmel tud befogadni. A fesztivál idén január 11-én indul. A nyitó koncert az rögtön egy furcsa, vegyes dolog, ami Prokofjev zenékkel van félig tele, ami hát ugye sok mindent mondhatunk rá, az új zenét talán kevésbé, bár egyébként Prokofjev egy nagyon progresszív zeneszerző volt a maga idejében. Szóval a lényeg az, hogy a dalok a trapézról lesz a nyitó koncert a Zeneakadémia Solti termében. Ez is egy ilyen szenírozott koncert, amiben a Prokofjev Clarinet Quintetje hangzik el Stoyanov Georgi zenéivel párhuzamban, illetve ez tulajdonképpen az ő zeneszínházi előadása.
Igen, mert ő zeneszerző és énekes is egyben.
Ő zeneszerző és énekes, és karmester is, és egy csomó mindent csinál, és itt narrálni is fog meg, tehát végig a színpadon van mellette egy táncos, és a történeti alapja a dolognak az, hogy Prokofjev eredetileg ezt a kamarazenei művet balettnak szánta. és megmaradt a levelezése a koreográfussal, és ebből indult el Georgie valahogy, hogy ezt hogy tudja ennek az egész dolognak a sztoriát színpadra vinni, amiből kibontakozott egy szerelem, egy balerinával, és tett egy csomó minden, nem akarok mindent elmondani, de szóval részint ez nagyon szép.
Jó, hát már is nagyon izgalmasan hangzik.
Nagyon jó balett, és közben Rambo versek, és a Georgie-nak a Rambo versekre írt dalai vannak a Prokofjev tételek közé beágyazva, és az egész egy ilyen színpadi jó, dolog, szóval szerintem ez egy szuper.
Zeneakadémia, Solti terem, és január 11.
Január 11.
Igen.
Nagyon szét van húzva a fesztivál, január 11-től egészen február 9-ig eltart, február 9-én a Fúgában van Slanger Tamás és a Sonus Cordis Quartet vonós négyesnek a közös koncertje, Tamás ütőhangszeres, és mindenféle új és régebbi dolgokat játszanak. Itt is egyébként vannak Bachok is, és Ligeti, és sok minden. Uh-huh. Ezt csak azért mondtam, hogy ez a nagy keret. Vannak kiemelkedő nagyon nagy események, például január végén, január 30-án a Dobok és Trombiták monokrómban, ez a Fantázia neve, Parti Nagy Lajos, azt hiszem kevesebb köze van, de azért hívják így, hogy Dobok és Trombiták, mert a Monokon Project az egy német trombita együttes, és a Dakoda az pedig egy magyar ütőhangszeres együttes, akinek a tagjai részben Svájcban élnek. De egy nagyon, nagyon izgalmas trombita és ütőhangszeres koncert lesz, szerintem szenzációs, tehát nagyon, nagyon nagyszabású és nagyon jó is, ez talán az egyik legnagyobb koncert, amit valaha is a fesztiválon láthattunk. Lesz persze filmklub, meg lesz kórus improvizációs játékműhely családoknak, ahova már most is lehet jelentkezni. Nagyon sok külföldi vendégünk van idén, a NAMES, azaz a New Art and Music Ensemble Salzburg, ők jönnek, a Péter Kutin nevű zeneszerzőnek játsszák főleg a dolgait, ez a Trafóban lesz majd január 18-án. Aki az elektronikus zene vagy elektronikus tánczene is akár iránt érdeklődik, azoknak is ez egy nagyon izgalmas dolog. A Péter Kutin, ő rengeteg ilyen objektummal dolgozik, amiknek hangja is van és fénye is van, ilyen propellerek, amiben lámpákat szerel. Szóval egy csomó ilyen, neki egy elég extrém zenei világa van, de én nagyon örülök, hogy ezt sikerült idén elhozni. Van egy nagyon fiatal nemzetközi társaság berlini székhelyel, a Kollektív Unruhe, amiben Bajnok Ádám is van, aki magyar zeneszerző, de az ő kollégái is. Sokan több országból, tehát több magyar is van benne. Ez a Nádor teremben lesz előző nap 17-én este 7-kor. Kollektív Unruhe, Where Boundaries Became Faces. Ez a címe az előadásoknak. Ezek új darabok szinte mindegyik, és ők itt is dolgoznak Budapesten előtte, tehát ők ezt itt csinálják. 16-án a BMC-ben lesz a Metaxu, ez egy magyar koncert, végül is 5 elektronikus zenész, vagy laptop zenész, én is magam is benne vagyok, és Kalmár János, a te testvéred, nem tudom, szabad-e mondani így a rádió hallgatóknak az ilyen bensőséges információkat, de szóval a te bátyádnak a szobrai ihlették a koncertet, és mindenki, ezek nagyon fura fémből készült tárgyak kő alapon, amik gyönyörűen össze vannak dolgozva, tele vannak kis szimbólumokkal, és ilyen nagyon izgalmas felületek is, és maga a tárgyaknak a kifejeződés, ez tulajdonképpen egy ilyen teret körülölelő fém hüvelyek, vagy nem tudom, mit mondjuk róla. Ezekre készültek darabok. Ez lesz a BMC-ben, ahol egy pár szobrot ő el is fog hozni. A régi barátaink, a Centrifuga, ők fognak csinálni egy meglepetés koncertet, ahol az átlátszóságról fognak mindenfélét majd gondolni 19-én, január 19. Vendégünk lesz az Ensemble Spectrum, a Matej Slobodának a darabjait játsszák, ezek ilyen Microscopic Words, ez a címe, csomószor nagyon finom hangolású, spektrális darabok szólnak kamarazenekarral. Ez a vége van a január 31 felé, most kicsit csapongok itten.
De nem baj, Valga, mert úgyis Judit. Minden fönn van az átlátszóhang.hu-n.
Egyébként átlátszóhang.hu-n majdnem minden fönt van, kicsit későn kerültek ki a dolgok, de már azért majdnem minden fönn van, és idén is persze mindegyik koncerthez ugyanúgy beavató foglalkozás, vagy beszélgetés, vagy valamilyen dolog van. Vannak kiállítások, az OMA-nak most lesz, nekik van egy, régebben is szerepeltek, az Nikolaus Gerszewskinek a kiállítótermi vagy galériája, az Ordinary Music Archives, ahol mindig az ilyen zene és képzőművészet határterületeit vizsgálja, és most ők átköltöztek egy új helyre, a Vörösmarty utcába, és ennek a megnyitója is lesz az a utolsó előtti esemény, majd február 7-én
nem
egyébként. Ahol Péter Ablingernek a Team Songs, a Team az a telefonidő most van egy ilyen dal, amit ő egy popsongnak tekint, ahol mindig valaki elmondja, hogy mi a pontos idő, és utána van egy pár akkord, és ez egy ilyen happening jellegű dolog, de nagyon, tényleg nagyon szép, és nagyon, nagyon jó hallgatni, és hát szenzációs résztvevőkkel ezt ottan ő fogja prezentálni a megnyitó eseményen, de hát egyébként is sok-sok jó van. Varga Judit, aki
igen,
nagyon,
bocsánat,
nagyon...
A Varga Juditba belevágtam már egyszer, csak még egyszer egy dologra rá akartam kérdezni, mert hogy két nagy mogul nevét láttam én meg a programban, Gőz László és Szemző Tibor, ugye mindketten más-más műfajokban is vannak, elsősorban zenészek talán, de hogy hát Gőz László ugye a BMC alapítója, igazgatója, Szemző Tibor elképesztően zseniális filmes is, és igen, hát azt nem tudom, hogy alapítója, de a tagja volt a 180-as csoportnak.
Ja, alapja, azt hiszem, Szemző alapítója, és a Gőz is. Tehát ők mind a ketten 180-asból voltak, és ők a Fluidian, azaz Emil Gerasim nevű elektronikus gitár, tehát gitár és elektronika zenésszel fognak közösen játszani hárman trióban, majd a BMC Jazz Clubban, az Opus Jazz Clubban. Opus Jazz Clubban ideig sose volt fesztivál esemény, úgyhogy nagyon örülök, hogy új helyszínként a Jazz Club is csatlakozott az egész dologhoz. Az Alagút, ez a címe az esemény. Reménynek. Ennél sokkal többet én sem tudok egyébként még róla, de nagyon, nagyon izgalmasan vár. Ugye az van, hogy ezzel mondtad is, hogy én az egyik kurátor vagyok, tehát régebben azért az volt, hogy nagyon, nagyon mindenki mindent tudott. Most van egy picit így, hogy mindenkinek vannak eseményei, amiről valamivel többet tud, főleg Dargai Marcell és Horváth Balázs, ők a két társkurátorok. Persze a megnyitót azt nyilván Nikó csinálja, de lesz azért egy csomó minden más is még, ami
a Varga Juditot mondd el, mert kétszer vágtam bele.
Varga Juditot elmondom, ő végül is egy Submersus nevű programmal
készül. Bécsben él, ugye?
Ő Bécsben él, ott a Bécsi Zene Akadémián professzor, és nagyon sok mindent csinál, rengeteg filmzenét, és rengeteg koncertzenét, tehát nagyon sok megrendelése van, és szerintem nagyon szép zenéket ír. De most nemrégiben volt egy tetthely, aminek ő írta a zenéjét, én direkt megnéztem. A zene is nagyon szép volt, de az egész nagyon, nagyon izgalmas volt.
Tátort.
És hát rengeteg dolgozik, de az a Submersus egy szóló esemény lesz. Olyan szempontból szóló, hogy ő csinálta egyedül. Ezt eredetileg gépzongorára plusz élőzongorára és videóra csinálta. Ő a Bösendorfer cégtől kapott egy projekthez egy hatalmas gépzongorát, tehát ezt az Imperial modellt, ami gigantikus, és azon csinál rengeteg olyan dolgot, amit ember nem tudna lejátszani zongorán, de mégis megszólal a zongorán, tehát nem
de is számít. A gépzongora az, ami a... Hát most szerintem nagyon sokan nézik a Netflixen a 100 év magány, tehát hogy erre referálnék, vagy reflektálnék. Tehát az, ami milyen papírtekercsel, vagy bármilyen módszerrel, de hogy önmaga játszott, és az ember, akkor oda ülhetett volna már.
Pontosan, player piano, és ez erre felvéd, mondjuk a papír tekercsnek volt egy olyan hátrány, hogy az nem tudott dinamikát csinálni, csak hangmagasságot és időt. De hát arra is viszont olyan, ugye ez a Conlon Nenkero volt, aki dolgozott ilyen papírhengereskkel, és ezekre írta a darabjait, ahol az időt, mivel hogy ott egy egységes távolságot jelent az idő, tehát egy másodperc az mint 4 centi, vagy ilyesmi, ugye ez a sebesség függvénye, de olyan ritmusokat lehetett leírni, amit a hagyományos notációval nem lehet megcsinálni.
Tehát ezért egy ember nem tudná lejátszani, csak a gép?
Igen, mert nem, a gondolkodásod nem tudja átfogni. És ehhez képest egy papírhengerrel rá tudtál ütni olyan lyukakat, olyan helyekre, amit nem tudsz definiálni papíron, kottapapíron, hanem, de így, hogy egy ilyen lyukrendszeren ezeken a papírhengereken meg tudtad csinálni. És hát aztán jött a modern technológia, ahol konkrétan egy elektronikus szerkezet, egy kis motor a kalapácsokat üti meg akkor, és olyan hangerővel, és olyan annyi ideig, ahogyan azt az ember előprogramozza, viszont közben még és egy fizikai hangot hallasz a zongorából. Szóval a Submersus az egy ilyen,
elképesztő.
Alvó koncertnek tervezte ő, azt hiszem éjszakára, de ez végül is egy esti koncerté változott most. És ez egy nagyon erős videó, sok ilyen AI videó van benne, amikkel ő most sokat foglalkozik ezzel is. És ez egy ilyen este lesz a BMC könyvtárban, az nagyon jó lesz. Van egy másik ilyen projekt koncert, vagy hogy mondjam, koncert, a 364 nap az a címe, amit tulajdonképpen Rubik Ernőé az eredeti ötlet, aki szintén zeneszerző, de ő valahogy aztán a végére nem tudta ezt tartani magának, hogy minden nap valamiféle anyaggal dolgozni, és így naponta írni egy művet, vagy a naponta összeszedni az anyagot. Erről majd ott lesz szó, aki el tud jönni a Fugába, majd január 29-én végül is Bujdosó Márton, Nagy Ákos és Bartók György, a három szerző, akik ezt a 364 napos darabot megírták.
Fú, nagyon izgalmas.
Nagyon, az egész. Rengeteg izgalom van szerintem most is, a filmklubok is gyönyörűek, azt gondolom. Ugye, amiről a legelején beszéltünk, az utolsó opera, aminek ugye te vagy a rendezője.
Igen.
Hogyha ilyen minőségetben is itten bemutathatlak téged a rádióhallgatóknak, ami Ötvös Péter utolsó operájáról, most már tudjuk, hogy utolsó operájáról, a Valuskáról.
Hát igen, nem ennek szántuk, tehát hogyha akkor tényleg mondok egy mondatot erről
mondják
a filmről,
bár
nyilván a zavarban van az ember ezektől, tehát hogy mi csak egy filmet akartunk csinálni Ötvös Péter első magyar nyelvű operájáról, ami a 13. operája volt, és hát a 80. születésnapját megkoronázandó rendelte meg tőle a Magyar Állami Operaház, és hát a Péter közben beteg lett sajnos, és erről a folyamatról, nem is erről a folyamatról, meg egyáltalán nem a betegségről, hanem tulajdonképpen arról szól a film, hogy a munkatársak, azok a nagyon sok fiatal dolgozott egyébként az operában, azok a munkatársak, az alkotó közösség, az hogyan tud viszonyulni ez a teljesen hát borzalmas helyzethez, vagy valahol talán azt is mondhatnám, hogy abszurd helyzethez. De akinek van kedve, az jön el január 13-án, azt hiszem, hogy este 6-kor lesz a BMC könyvtárában. És köszönöm a felkonfot.
Ó, nagyon, nagyon, én is nagyon örülök, hogy ez bekerült a fesztivál programba. Egyébként szóval a filmklubnak vannak még további eseményei is. A Dargai Marcellnek az El valahová, ami egy ilyen opera, színházi opera, vagy valami ilyesminek a felvétele, azt lehet megnézni majd január 20-án hétfőn. Ezek mindig a BMC könyvtárban vannak, ezek a filmklubok, és az Infermentál és egyáltalán az audiovizuális és térakusztikus kísérletek az 1980-as évekből lesz egy ilyen nevű dolog, ami szintén nagyon, nagyon izgalmas szerintem, hogy ott hogy mik történtek, és hogy ez hogy fonódik össze az új zene történetével.
Jó, hát figyelj, folytasd nyugodtan, én már érdekelt nyomtam az összes eventre.
Köszönöm, igen, a Facebookon ott vannak az események, ott is lehet követni, hogy mik vannak.
Megtalálja.
Meg a honlapon is.
Viszont az időnk az nagyon elrohant, de tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Grillus Samu volt a vendégem, aki egyik alapítója és kurátora is ennek a nagyon-nagyon izgalmas és nagyon-nagyon európai, sőt, hát ilyen világfesztiválnak, és kevés ilyen van Budapesten, úgyhogy tessék benne lubickolni. Ez januárra szerintem egy pont jó elfoglaltság.
Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Találkozunk esetleg már 8-án a Texibison megnyitón.
Én ott leszek mindenképpen. Köszönöm, hogy itt voltál. Szervusz.
Köszönöm szépen. Szia.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, a vendége Murányi Márta, szoprán énekes, akinél hát kevés sokoldalú énekesnőt ismerek, de azért annyit el kell róla mondani, hogy egyébként a Nemzeti Filharmonikusok tagja, de ezen kívül mind régi zenében, mind kortárzenében megtalálható, sőt színházban is, sőt még a könnyű zenében is. Szia Márta, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia, én is köszönöm szépen a megkeresésedet.
Figyelj, ez hogy indul el, hogy egy kicsit úgy van, mint a képzőművészeknél, hogy ugye minden kisgyerek szeret rajzolni nagyon, meg minden kisgyerek szeret énekelni, és akkor vannak, akik úgy maradnak, és akkor azból lesznek vagy a képzőművészek, vagy az énekesek.
Hát ez nagyon jó kérdés. Ami engem illet, én gyerekkorom óta énekelek, tulajdonképpen már az anyatejjel is ezt szívtam. De
ez azt jelenti, hogy zenés családból jössz?
Zenés családból jövök, igen. Édesanyám, ő általános iskolai énektanár volt, amíg nyugdíjban nem vonult. A testvérem pedig szolfés tanár, énekzenetanár lett, és hát nálunk mindig nagyon nagy hagyománya volt az együtt éneklésnek, tehát mi nagyon kicsikorunk óta örömből ugye énekeltünk kezdetben, de aztán mind a ketten a testvérem is, meg én is tulajdonképpen gyerekkorunk óta profi zenészekké váltunk. Ez nem volt ennyire egyértelmű az elején, de hát 6 éves korunkban kezdtünk el mind a ketten zongorázni, 4 évvel idősebb nálam a testvérem egyébként, és én mindig követtem őt. Tehát ő volt az úttörő, először a Magyar Rádió gyerekkórusában énekelt, ő is, aztán
Erre
én
akartam
is.
rákérdezni, hogy nyilván szóval valahogy a kórus ott
A profi
kezdődik minden.
éneklés az ott kezdődött
Igen.
bizony, tehát tulajdonképpen az, hogyha már egy gyerek 10 éves korában megtanulja azt, hogy milyen egy zeneakadémiai koncert, nem csak hogy elmenni és hallgatni a zenét, hanem részt venni. És ez nagyon-nagyon sok mindenben, hogy is mondjam, szokták ezt mondani, hogy a zenének transfer hatása van az élet különböző területeire, tehát az, hogy az ember megtanul egy közösségben dolgozni, együtt énekelni másokkal, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Egyébként, ami engem illet, és a sokoldalúságomat talán ez jellemzi a legjobban, hogy én tulajdonképpen szólista és kórusénekes is vagyok egyszerre, és ezért az én kedvenc műfajom az a kamarázás.
Erre rá
Mert
akartam
abban mind a
kérdezni,
kettőt lehet
illetve
csinálni.
beszélgettem én többek között Somos Csabával erről, hogy hogy van az, hogy szólista valaki, meg kórustag is, mert valahogy azt gondolná az ember, hogy ez egy másfajta habitus, de hát te operát is énekelsz, tehát azt gondolom, hogy teljesen széles a repertoár, de hogy másként ül be vagy áll be az ember egy kórusba, és nyilván másképp áll ki egyedül a színpadra.
Ez is egy érdekes témakör egyébként, mert azt szokták mondani fiatalkorban, hogy aki kórusénekes, az ne akarjon nagyon szólista lenni, aki szólista, az ne akarjon nagyon, de ez tulajdonképpen azt
Tényleg ezt
gondolom, hogy
mondják, de ez egy hülyeség.
hát van, amikor a kettő egy kicsit hátráltatja egymást hangképzésileg, de ez mondjuk
Ja,
inkább
aha.
fiatalkorban érdekes, vagy talán inkább széllyel választandó, de ezt sem mondanám tulajdonképpen, csak széllyel kell tudni választani, hogy mikor vagyok szólista, mikor vagyok kamaraénekes, mikor éneklek nagy kórusban. Tehát mindig annak nyilván stílusban is megfelelő dolgokat kell csinálni, de hogy nem csak stílusban, hanem bocsánat, tehát amikor, hogy mekkora apparátusban énekelsz, az is egy nagyon fontos dolog. Mennyire mutatod meg magad, mennyire akarsz azonos azzal, aki melletted áll, vagy az egész szólam hogyan lesz egységes. A nemzeti énekkarban a legtöbben szólisták, és mégis képesek arra, hogy egyformán képezzék a hangot, egy egységes hangzást biztosítsanak, és miközben ezt művelik a magánéneklés, úgymond a magánéneklés legmagasabb fokán tudják ezt végezni.
És mi a helyzet a színházzal, meg a színészi képességekkel? Hiszen ezeknek a produkcióknak, vagy olyan produkcióknak, amiben te is részt veszel, egy része színházi, az opera az ugye az tulajdonképpen színház, de hogy nem tudom, hogy hogyan tanuljátok ezt, vagy hogyan jön ez, amikor egyszer csak, de azt gondolom, hogy nem csak operába szól, hogy vannak olyan darabok, amikhez igenis játszani kell, zenei darabok, szóval ez nem mindegy, hogy hogyan énekli el az ember. És nem tudom, ezt mennyire tanuljátok a zenetanároktól, a zeneiskolában, vagy mennyire mennek rá arra, hogy milyen színészi képességei vannak egy énekesnek. Akár csak
Igazából,
karnagyok is.
igen, aki magánének szakot végez, az általában ugye kap színpadi gyakorlat
Aha.
órákat. Ugyanúgy, mint egy színész. Na most én nem végeztem Magyarországon magánének szakot, tehát én énekzenetanár karvezető vagyok papíron, és
Te
aztán
Bécsben
később pedig
végeztél, ugye?
én
Jól
Bécsben
emlékszem.
végeztem,
Igen.
igen, hát ott igazából ez egy ilyen kiegészítő szak volt, tehát ott végeztem 3 év alatt egy magánének szakot, ott ilyen képzésben például nem vettünk részt. Na de amikor ezt elvégeztem, az élet úgy hozta, hogy engem bedobott az élet a mély vízbe, és mindent élesben tudtam kipróbálni. Tehát nekem a színpadi gyakorlatom az Örkény Színházban kezdődött tulajdonképpen. Előtte egy picit már játszottam, tehát voltam korista Kovalik Balázsnak a Mozart Maraton című
Aha, az egy
projektjében.
legendás projekt
Ja,
volt, igen.
igen, hát ez csodálatos volt. Ott is nagyon sokat tanultunk. Hát az is élesbe történt, ugye nem az iskolának a képzésén belül. Aztán játszottam a Víg Színházban is, Figaro házasságában, meg a Hegedűs a háztetőmben, és akkor kezdődött az én színházi karrierem tulajdonképpen 2010-ben, tehát miután végeztem Bécsben. A Bohém Élet című előadás volt az első, ahol én, mint tangóharmonikás közreműködtem. Ez is honnan jön, ugye? Teljes véletlen. Megláttam egy ószeresnél egy harmonikát, majd ezt megkaptam édesanyámtól születésnapomra, és elkezdtem vele csak úgy játszogatni, aztán hirtelen hoppá, dolgoztam vele. És akkor innen hozta magát a többi előadás is az Örkény Színházban. Nagyon-nagyon szeretem ezt a közeget, és az, hogy aztán utána elkezdtek ott engem, mint énekes, és mint, hát nem mondom, hogy színészként használni, de azért láttam el színészi feladatokat.
De mond, igen, mondhatjuk, hogy színészként.
Mondhatjuk,
abszolút.
De nem tartom magam színésznek. Viszont egy színpadra való embernek tartom magam, aki nagyon sokféleképpen tudja ezt kamatoztatni. És egyébként ez a, mert mégis 13 évig játszottam az Örkény Színházban, remélem még nem utoljára, most éppen nincsen aktív darabom. Ez a 13 év például olyan dolgokat hozott, megint a transfer hatás, hogyha már így visszautalhatok saját magamra, az, hogy például szólista karrieremben hihetetlenül sokat tudok profitálni abból a tudásból, amit összeszedtem ennyi idő alatt. Tehát például 2017-ben csináltuk Szigetvári Andreával a Marha Karalábé című előadást, azt én egyedül abszolváltam az ő elektronikai kíséretével, tehát ez egy elektroakusztikus kantáta, és ott olyan színházi megoldásokat tudtam már színpadra vinni, amiket korábban még nem tudtam volna mondjuk megcsinálni, hogyha nincs egy ilyen színházi tapasztalata a hátteremben. Hmm.
Te is, ha már a színházról beszélünk, meg ha már az Örkény Színházról beszélünk, akkor muszáj pár szót mondani a Hanem zenekarról, ami ugye ezt, hát többé-kevésbé színházi emberekből áll, és azt mondhatjuk, hogy nem klasszikus zene, de tulajdonképpen én most nem is nagyon mernék valami műfaji címkét ráakasztani.
Igen, a műfaji címkézés az nagyon nehéz. Egy pár évvel ezelőtt egyébként, hogyha a saját magamról kérdezett volna valaki, akkor hogy neked mi a foglalkozásod? Hát a nevem. Tehát, hogy annyira sokféle, hogy meghatározhatatlan. És a Hanem zenekar is tulajdonképpen így van. Eredetileg mi egy tangózenekarnak indultunk, és aztán sanzonokat kezdtünk el énekelni, és aztán rájöttünk, hogy minket sokkal több mindenféle zene érdekel, és tulajdonképpen mindannyian is elmondhatjuk magunkról, hogy ez az, hát talán a legkreatívabb műhelye az életünknek, legalábbis zenei szempontból, a többi tagnak is, meg nekem is. Elmondom a többi tagnak a nevét, Rik Zsófi, ugye ő színházi, mindenes és újságíró, Nádori Lídia, ő műfordító, Schwab Ági, dán és angol tanár egyébként, és Bíró Kriszta, ugye, aki az Örkény Színházban színésznő és író.
Lányzenekar, ezt. Olyan ritkán mondhatjuk ki ezt ma már.
Igen, abszolút női zenekar, így is alakultunk direkt, tehát hogy a Nádori Lici alapította ezt. Hát most már hány éve? Húha,
14? Szerintem van az 20 is, de...
Nem, 13, 14, nem tudom, 2011-ben alapultunk, azt hiszem. És így is szedte össze a tagokat, hogy sokszínű legyen, és viszont csupa nő. Kérdésedre válaszolva, mi volt a kérdés? Segíts, kérlek.
Nem is tudom, de tulajdonképpen hát valamifajta ilyen címkét akartam volna én akasztani, hanem ja, zenekar, hogy műfajilag meghatározzuk, de erre szerintem semmi szükség nincsen.
Igazából a repertoárunk pedig úgy alakult, hogy most már elmondhatjuk, hogy Mozarttól Rammsteinig mindent játszunk.
Hál' Istennek!
Úgyhogy erre varjál gombot és címkét.
Márti, egyébként, ha már itt tartunk, lehet titeket a közeljövőben hallani valamikor? Készültek, konkrétan most próbáltok?
Évi nagyon kevés koncertünk van, most a következő időpontot még nem fixáltuk teljesen le, valamikor májusban lesz. Egyébként nyáron szoktunk ilyen zenekari heteket tartani, ahol egy sűrű alkotó munka folyik mindig augusztus elején, a Balaton mellett, és akkor nem tudom, egyébként a mai világban, a mai tényleg rohanó világban nagyon keveseknek adatik meg egy ilyen egy hét, ami mindig fix, minden évben, bárkinek bármi is történik az életében, családi állapot, munka, nem tudom, valahogy mindig eddig összejött addig az összes évben, úgyhogy ez egy nagyon kegyelmi állapot.
Hát ez csodálatos. De ha már itt tartunk, azt akartam kérdezni, hogy tulajdonképpen ugye mindig azt szokták mondani, hogy például kortársat énekelni az nehéz, meg bonyolult, és ugye mi is utoljára Berlinbe egy kortárs darab előadása kapcsán futottunk össze, de tudom, hogy van egy régi zenei együttes, aminek te szintén tagja vagy, ugye ez a Vox Luminis, ami ráadásul nem is egy magyar zenekar.
Bizony, ez egy kamarakórus, vagy igazából attól függ, hogy hány ember énekel benne, mert van, hogy csak 8-an, van, hogy 40-en, akkor már XL-nek hívják a projektet, hogy Vox Luminis XL. Hát ez igazából nemzetközi Belgiumban működik, a vezetője pedig Lionel Meunier, és nagyon-nagyon szeretek velük énekelni, mert amikor összeválogatják az embereket, hogy melyik produkcióban kiszerepel, nagyon hasonló gondolkodású és nagyon hasonló hangú, vagy nem tudom, tehát hangban összeillő embereket válogatnak össze, így nagyon könnyű a dolgunk. Az első összeolvasó próbák azok nem nagy zolok, amikor azt mondom, hogy nagyon sokszor lemezkészek. Aha. Tehát előfordul az, hogy már olyan szinten kezdődik egy próbafolyamat. Ezek a próbafolyamatok projektszerűek, tehát körülbelül egy hétig próbál az énekkar együtt, a kamarakórus együtt, és akkor utána van egy vagy több koncert, attól függ, hogy milyen hosszú egy turné. Legutóbb, amit énekeltem velük, az a Salzburgi Festspielén volt, a Kollégien Kirchében, ugye, ami ott van Mozart szülőházával szemben, és ott például pont egy XL-es projekt volt, és 40-en énekeltük Tallisnak a Speminalium című motettáját, ugye, ami 40 szólamú.
Fú, az gyönyörű.
Na, ez például tipikusan olyan, amiben én úszkálok, és nagyon szeretem csinálni, mert lehetek szólista is, és közben együtt kell énekelni a másokkal, és bele kell helyezni magunkat ebbe a szerepbe. Meg Street Joe-nak, Alessandro Street Joe-nak a Ecce Beatam Lucem című motettája is elhangzott. Tehát akkor erre a nagy apparátusra volt.
Te, és te hogy keveredtél Belgiumban? Mert ugye van neked egy másik belga projekted is, ez a Genti, vagy Genti, hogyha nagyon profin akarom kiejteni, de hogy Flandriáról beszélünk, tehát
igen,
azért a flamand
kollégium vokáleg. Kollégium Vocale Gent nevű együttesről beszélünk, ugye, ami egy nagyon nagy múlttal rendelkező nagy nevű énekegyüttes, és Philippe Herrevége az ő vezetőjük. Ez két teljesen különböző projekt igazából az én életemben, konkrétan előénekléssel, tehát felvételiztem mind a kettőbe, és hál' Istennek sikerült, és nagyon nagy örömömre válik azóta is.
De miért pont oda? Ezt hogy találtad ki?
A Vox Luminist egyébként magyar vonatkozásban be is tudom hozni, mert ott énekel Tóth Zsuzsi, aki az én egyik régi barátnőm, még a Szegedi Viktória Kamara Kórusból ismerem őt.
Aha.
És hát ő kiköltözött először Hollandiába, aztán itt kötött ki Belgiumban, és ő is tagja ennek a Vox Luminis együttesnek.
És akkor ennek kapcsán kerültél te is oda.
Igen.
Ugye, és mik azok a nagy projektek, amikre most készülsz? Gondolok itt akárcsak a Nemzeti Filharmonikusokra, mert azért tudom, hogy egy komoly évad van előttetek, vagy egy komoly év van előttetek, vagy akár olyan szóló projekt, amire így esetleg meginvitálhatnád a hallgatókat.
Egy picit beszélnék még a közelmúltról is, mert a Nemzeti Filharmonikusokkal és az énekkarral van egy pár olyan projektünk, ami nagyon csodálatosan sikerült. Ez az egyik volt a Pászti Bérletnek az egyik állomása a Vigadóban, a Pesti Vigadóban,
igen,
ahol az Ima és Fohász című előadásunkat hallhatta a közönség. Én itt kifejezetten nagyon jól éreztem magam ismételten, mert kamarázhattunk, és a saját kollégáink vezették a különböző kisebb csapatokat, négy részre oszlottunk, és én például Rachmaninov Aranyszájú Szent János című darabjának a részleteiből adtunk elő, abban szerepeltem, meg Schütz és Hammerschmidt, tehát hogy nagyon-nagyon szép kamara produkciók születtek, és nagyon jól tudtunk együtt szólni. A másik produkció, másik kettő még, amit megemlítenék, az Leonard Bernsteinnek a Kaddish szimfóniája volt, ami egy nagyon nagy élmény volt, Kesely Ág Gergely vezényletével, és most legutóbb a Az utolsó karácsony előtti produkciónk pedig James McMillennek a karácsonyi oratóriuma volt a Műpában.
Az nagyon nagy siker volt, az fantasztikusan nagy siker volt, én nem tudtam ott lenni, de többekkel beszéltem, akik ott voltak, és annak ellenére, hogy tulajdonképpen egy olyan szerzőről van szó, ami hát köztünk szóval nem ismeri mindenki, szóval azért nem egy nagy klasszikus, hanem egy kortárs művész, de valahogy azzal valami elképesztően nagyot dobtatok.
Az valami csodálatos élmény volt, nekem személy szerint nagyon tetszett ez a zene, nagyon sokrétű volt, nagyon átszellemült, és jó érzés volt egyszerűen énekelni. Jó érzés az, amikor az ember úgy énekelhet, hogy átmegy rajta érzelmileg a mű és a mondani valója.
Ez az az érzés, amiről beszélsz, amit nagyon nehéz elmagyarázni, de ami látszik. Tehát amikor nézek egy kórust, meg nézek embereket énekelni, akár közösséget, akár szólóba, de főleg közösségbe, akkor ott van valami, ami tényleg rá van írva az arcokra, és sugárzik, és ezért jó élőzenei koncertre menni nézőként is, és hát nyilván sokkal jobb ennél csinálni ezt a műfajt, de hát ezt ti értetek.
Igen, ezzel egyetértek abszolút. Ami a jövőt illeti, az nekem most éppen egy Vox Luminis-es turné lesz, amikor Forré Requiemjét fogom énekelni. Ez most éppenséggel nem régi zene, de ez is egy ilyen XL-es projekt, és azután pedig februárban lesz a Nemzeti Énekarral a következő koncert, Vashegyi György vezényletével, Tomának a Psziché című operája koncertszerű előadásban február 12-én a Műpában.
Igen, ez a francia barokk opera sorozat, Vashegyi György találta ki, hogy legyen egy ilyen, ő a fő zeneigazgatótok, és jól tudom, lesz is erről, csináltok egy felvételt is, ami azért önmagában nagy szám, hogy egy francia operát Magyarországon rögzítenek.
Bizony is egyébként egy felvételnek a készítése egy koncert előtt az mindig hihetetlenül összehozza a produkciót, mert tényleg a felvétel alatti tökéletesítés, hogy mondjam, szöszölős munka, az mindig egy olyan fajta koncentrációt eredményez, amikor a koncerten tényleg azt érzi az ember, hogy már mindent elengedhet, és akkor már csak élvezni kell az egészet. Egyébként pedig most nagyon nagy segítségünk van, mert kaptunk egy nyelvi coachot kölcsönbe, és például most is fogunk majd, csak abban nem lesz most azt hiszem koncert, csak felvétel, és ez is egy francia nyelvű opera, amit most mi fogunk fölvenni lemezre. Nem lesz belőle koncert, viszont nagyon sok segítséget kapunk a francia nyelv, tehát pontos kiejtésében.
Aha. Fú, ez azért nagyon izgalmas, meg kéne hallgatni erről egy franciát, hogyan szólnak a magyar énekesek. Márti, elszaladt az időnk, iszonyú izgalmas volt, amiket meséltél, és én tényleg csak gratulálni tudok, hogy egyszer ennyi projektet bírsz vinni, és van hozzá erőd, kedved, kitartásod, meg hát gyönyörű hangod, amit azért nem szabad elfelejteni. Úgyhogy maradjunk abba, hogy időről időre azért térj vissza hozzánk, és mesélj arról, hogy hol hallhatunk téged, meg is fogunk tőled hallgatni valamit mindenképpen.
Köszönöm szépen. Hát 2025-ös évnek nagy kedvel vágok elébe.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szervusz.
Szia.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Akkor tehát következzen a Pszichoterapeutám című dal Murányi Márta és a Hanem zenekar előadásában. A szerző Murányi Márta a szöveget Bíró Krisztával közösen írták, és a dal alcíme Nagyvárosi Szorongós és Csárdás.
És most! Ennyi volt mára! Találkozzunk jövő hét szerdán délután!